Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. 70 éve annak, hogy a második magyar hadsereg első csapatteste elindult a frontra, ahol aztán a Donkanyarban a szovjet sereg megsemmisítő csapást mért rá. Az évforduló alkalmából Hende Csaba honvédelmi miniszter a helyszínre látogatott. Litauszki Balázs beszélt vele a részletekről.
70. évfordulója van annak, hogy az első csapattest a szombathelyi vasútállomásról, amely a második magyar hadsereg részeként a Donkanyarban harcolt és aztán elvérzett, elindult a frontra. A másik évforduló pedig az, hogy 10 éve adták át a Rutkino településen létrehozott magyar központi katonai temetőt. A harmadik apropó pedig az, hogy 5 másút tömegsírokba temetett magyar katonát exhumáltak a közelmúltban, és nekik adjuk meg a végtisztességet ökumenikus szertartás keretében Bíró László katolikus tábori püspök és Jákob János református tábori püspök közreműködésével. Az 5 katona közül 3-nak ismerik a nevét, Baumgartner Ödön, aki Lókúton született 1908-ban, Éder Lajos, aki 1909-ben Mostóson született, és Jó János, aki Somogy Fajszon 1915-ben látta meg a napvilágot.
Ilyen alkalmakkor mindig felmerül a külföldön található magyar hadisírok állapota. Milyen állapotban vannak a külföldön található magyar hadisírok? Gondozzák ezeket megfelelően, illetve a Honvédelmi Minisztérium mit tud tenni ebben az ügyben?
A hadisír gondozás a nemzetépítés egyik alkotó eleme. A magyar katonahősök tiszteletét a gyakorlatban is ápolni kell, ennek pedig 2 alapvető módja van. Egyrészt a hősök sírjainál és emlékműveinél rendszeresen megemlékezéseket, ünnepségeket kell tartani, másrészt ezeknek a sírhelyeknek a folyamatos karbantartása szent kötelességünk külföldön és belföldön egyaránt. Nyilván külföldön a fogadó ország hatóságaival együttműködve tudjuk ezt megtenni, ezért aztán a nemzetközi egyezmények mellett kétoldalú hadisírgondozási megállapodásaink vannak többek között Oroszországgal is. 1997-ben kötöttük meg ezt a szerződést, és mondhatom, hogy példamutatóan rendben tartják az oroszoknak a hát bizony legalább 120 és 180 ezer fő közötti létszámra tehető hősi halottnak a sírját, akik ott estek el a Szovjetunióban. Ugyanakkor további mintegy 180 ezer magyar ember veszette életét a hadifogolytáborokban és a gulágokon. Ezeken a helyeken is hősi emlékművek létesültek nagy számban. Csak a legjobbat mondhatom az orosz fél konstruktív hozzáállásáról.
Hende Csaba honvédelmi minisztert hallották. Rik Santorum sokáig szorosan Mitt Romney mögött haladt a republikánus előválasztáson, kedden mégis bejelentette, hogy visszalép a további küzdelemtől. Az Inforádió által megkérdezett külpolitikai szakértő Győri Gábor szerint azért tett így, mert 2016-ban újra akar indulni. A riporter Hegedű Zsuzsa.
Legfeljebb az időzítése volt meglepetés, de igazán az várható volt, hogy Rik Santorum előbb-utóbb ki fog szállni. Sokszorosan több pénzt költött a Romney kampány, sokkal több pénze volt sok államban. 5-1 volt az aránya a kettő költekezése között, ez egy meghatározó szempont volt. Másról azért, mert potenciálisan újra akar indulni 2016-ban. Igazán Santorum most attól tartott, hogy a közeledő Pennsylvania-i előválasztáson kikapott volna, ahol most már csak nagyon enyhe volt a vezetése. És ugye Pennsylvania az ő állama, onnan származik, és hogyha ott is elvesztette volna, az egy nagyon megalázó vereség lett volna, és akkor azt mondták, hogy az országos politikai karrierének vége lett volna. És azért kellett most kiszállnia, hogy ezt elkerülje.
Ugye van még viszont 2 jelölt Romney mellett versenyben, Ron Paul és Newt Gingrich. Hát Ron Paul ugye nem is nyert még, egyetlen államban sem, Gingrichnek sincsen túl sok győzelme. Ők is vélhetően ki fognak szállni a versenyből?
Gingrich megmondta, hogy maradni fog, de igazán mind a kettőnek a részvétele most már jelképes.
Mit gondol így, hogy ugye gyakorlatilag ki lehet azt jelenteni, hogy Romney lesz a republikánus elnök jelölt, az esélyei Barack Obamával szemben, azok mennyire erősek? Én többször hallottam azt több elemzőtől, hogy sokkal nagyobb esély van Obama újra választására.
Ezt nagyon nehéz most megmondani, azt hozzá kell tenni. Korábbi választásokon a áprilisi helyzet az nem sokat mondott a végeredményről. 1980-ban több mint 20%-kal vezetett Carter elnök régen előtt, március környékén, és aztán nagyon csúnyán kikapott. Obamának a legfontosabb most az lenne, hogy ne annyira legyen meghatározó a gazdasági téma, mert az elmúlt 4 év gazdaságpolitikája az nem sikeresen ítélik meg az amerikaiak. Alapvetően emberileg úgy tűnik, hogy többségében szeretik Obamát, csak nincsenek meggyőzve arról, hogy a gazdaságpolitikája sikeres. Mitt Romney nyilvánvalóan ezt a témát fogja előtérbe helyezni. Mitt Romneynak meg az lenne a lényege, hogy ne a személyéről legyen szó, mert úgy látszik, az nem győz meg nagyon sok választót, nagyon sokan őt személyesen ellenszenvesnek tartják, és nem tartják őt egy nagyon hiteles politikusnak, és még mindig az amerikaiak közel kétharmada úgy gondolja, hogy összességében rossz irányba haladnak az országban a dolgok. Tehát ez egy nagyon rossz mutató egy hivatalban lévő elnöknek.
Győri Gábor külpolitikai szakértőt hallották. A francia államfők, legyenek bal vagy jobboldaliak, irtóznak attól, hogy gyengének vagy betegnek mutatkozzanak. Egyebek mellett ez magyarázza az egészségi állapotukkal kapcsolatos titkolózásukat, állítja kedden megjelent könyvében két francia újságíró. Esrádú János mondja el a részleteket Franciaországból.
A Denis de Montpion és Laurent Léger újságírók által jegyzett könyv legérdekesebb, a média figyelmét leginkább felkeltő információ François Mitterrand egykori szocialista köztársasági elnökre vonatkozik. Kiderül ugyanis, hogy 1996. január 6-án az akkor már 15 éve prostatarákban szenvedő politikust saját kérésére halálba segítették, vagyis az akkori és a jelenlegi törvényekkel éles ellentétben eutanáziát gyakoroltak rajta. Az intravénás injekciót beadó orvos a szerzők szerint ma is él, de nevét nem hozzák nyilvánosságra. Az újságírók arról is beszélnek, hogy François Mitterrand mindkét mandátumát betegen szerezte meg, elnöksége utolsó hónapjaiban pedig állapota miatt már egyáltalán nem tudta gyakorolni funkcióját. A helyzetről közvetlen környezete természetesen tudott, de azt a választókkal nem közölték. A probléma komoly jogi és etikai kérdéseket vetett fel, melynek feloldására szakemberek egy csoportja konkrét javaslatokat is tett, de azokat az egymás követő államfők rendre félre söpörték. A könyvből az is kiderül, hogy amikor Jacques Chirac 2005-ben agyvérzés szenvedett, a felesége és lánya nyomására az esetről az orvosok csak annyit közölhettek, hogy a politikus érrendszeri problémákkal küzd. A szerzők beszélnek Nicolas Sarkozy leköszönő államfőről is, emlékeztetve, hogy 2007-ben egy mandulagyulladás szövődményei, 2090 pedig rosszul lét miatt szállították kórházba, de állapotáról környezete rendre szükszavú közleményekben számolt be. Az újságírók állítják, a politikus nem beteg, de orvosai minden rendezvényre elkísérik, és azt is kiderítették, hogy egy valószínűleg a sportolók által is használt, Franciaországban nem engedélyezett energizáló gyógyszert szed. A könyv kapcsán leginkább megfogalmazódó kérdés most úgy hangzik, a választók tájékoztatása érdekében amerikai mintára kötelezni kell-e az államfői tisztségre pályázó politikusokat arra, hogy a vagyonnyilatkozathoz hasonlóan egészségi nyilatkozatot is tegyenek. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Németországban sorozatban tűnnek el a sarki kocsmák. Mint németországi tudósítónk Vince András beszámolójából kitűnik, a kiskocsmák megszűnése egyben egy hagyományos életforma gyökeres megváltozását is kifejezi.
Az ezredforduló óta minden negyedik kocsma bezárt Németországban. Az Eichstätt Ingolstadti Egyetem társadalmi szokásokat elemző tanulmányában megállapítja, hogy ezek a vendéglátó intézmények fontos feladatot töltöttek be a polgárok közti kapcsolatok fenntartásában, következésképpen eltűnésük tovább fokozza az internet világával amúgy is együtt járó elidegenedést. A kis vendéglők és kocsmák sorozatos csődjét már a dohányzási tilalom bevezetése is előrevetítette, mert az első időkben a cigarettázók kimentek ugyan a bejárat elé füstölni, azonban az emeleti lakók sok esetben összefogtak ez ellen, és hatósági segédlettel elérték az ivóhelyiség bezárását. A folyamat felgyorsulásában szerepet játszik a gyors kávézók elterjedése, amelyeknek már hangulata sem invitál a hosszabb maradásra. Az egyetemi tanulmány azonban kimutatta azt is, hogy a sarki kocsmák társadalmi szerepét némileg átveszik a sportegyletekhez tartozó kantinok, amelyek adókedvezményeket élvezve jóval olcsóbb rezsivel üzemelnek, mint a többi vendéglátó egység, tehát ital és étel áraikat is kedvezőbb tarifa alapján kalkulálják, következésképpen az egyleten kívüli vendégek számára is vonzerőt jelentenek. Míg a korábbi munkahelyemmel szemközti teniszpályák kantinja a magyar konyha kedvelői körében sok éven át igencsak népszerű volt a müncheniek körében, ma már bajor szakácsával, no meg egy hangulatos kerthelyiséggel bővítve várja az egyleti tagokon kívül mindazokat, akik egykor csak egy krigli sörre és savanyú káposztával körített nürnbergi kolbászra tértek be valamelyik sarki kocsmába. Vince Andrást hallották Németországból.
Most hírek következnek, utána folytatódik a világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!